Következő műsorunkban Nagy Viktória Angelika beszélget Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekatyával a vízkeresztről és a vízszentelésről.
Január 6-a az egyházban vízkereszt napja. Ősi hagyományt követve ilyenkor a katolikus egyház is és az ortodox egyház is megszenteli a vizet, és ebből a megszentelt vízből viszünk el az otthonokba, hogy megszenteljék az otthonokat is. Ez egy újra felelevenített szokás Magyarországon, hogy sok görögkatolikus pap és a püspöktársaim is kimegyünk az élő vizekre. Atanáz atya az idén a Bódvát fogja megáldani, Ábel atya a Tiszát szenteli meg, majd Szabolcs-Veresmarton, én pedig a Dunát fogom itt megszenteni Budapesten.
A vízkereszt a Római Katolikus Egyházban több ünnepet is jelöl, többek között a napkeleti bölcsek megjelenését, illetve Urunk megjelenését is ezen a napon ünnepeljük. Kérdezném az érsekatyát, hogy a görögkatolikus egyházban hogyan alakul a vízkereszt ünnepe, mit jelent önök számára?
Annak az oka, hogy a Római Katolikus Egyházban a napkeleti bölcseket is ekkor ünneplik, arra vezethető vissza, hogy kezdetben december 25-én még nem volt karácsony ünnepe, hanem ez a vízkereszt ünnepével idéztük föl, hogy Jézus Krisztus megjelenik a világban. Teofánia, megjelenik az Isten. És kezdetben Jézus férfi, felnőtt férfiként való megjelenését ünnepelte az egyház, hogy megjelenik itt közöttünk. Később tisztázódott, vagy vált külön a gyermekként való születés Betlehemben, és megmaradt a rejtett 30 éves élet szakasz után, hogy akkor közé áll, belép az emberek körébe, megjelenik, mint 30 éves fiatal férfi. Tehát, amikor még a karácsony, a gyermeké születésnek az eseményét együtt ünnepelték a vízkereszttel, véleményem szerint onnan maradhatott ez itt, hogy bár magát a születés már december 25-én ünnepi a Római Katolikus Egyház, de a három királyukat pedig itt január 6-án. De a teológiai üzenete azért megmaradt, és nagyon valóságos, hogy megjelenik Jézus, és az egész világnak hozza az isteni üzenetet, hogy közel van az Isten az emberekhöz. A napkeleti bölcsek, a Bábelből jövő, vagy az ország minden, világ minden pontjáról érkező tudósok a világ egyetemességét is kifejezik, és ezt fejezi ki a keleti egyháznak a szemlélete is, amikor Jézus vízbe lépése nyomán szentelődik meg az egész anyag. Na most, mielőtt ezt a gondolatot tovább viszem, a naptári dolgokat szeretném pontosítani. Tudnék, az ortodox egyházak egy jó része azért ünnepli most a karácsony 7-én, mert ők nem a Gergely naptárt követik, hanem az úgynevezett Julián naptárt, ami 13 nappal eltolódik, és ők a december 25-ét ünneplik január 7-én. Tehát ezért van karácsony. És nekünk egybe esik a mi vízkeresztünkkel, majdnem, mert az 6-a. Úgyhogy ezért esik egybe az ortodox karácsony a mi vízkeresztünkkel, és aztán ők 13 nappal később ünneplik majd a vízkeresztet. Most visszatérve a teológiai gondolatra, Jézus megjelenik az emberek között, és keresztelő Szent János fölismeri, hogy ő a messiás. Ő az Isten báránya. Rá is mutat, hogy íme az Isten báránya. És Jézus belép nem csak az emberek sorába, hogy akkor most ő is bűnbánat keresztségében részesüljön, hanem belép a Jordánba, vízbe. És ez a pont, amikor Jézus a vízbe lép, ebben ismeri föl az egyház, vagy erre ezt emeli ki, mint az égnek és a földnek az összekapcsolódása. Tehát a mennyből a teremtő leszáll, és belelép az anyagba. És mindegy, annak az anyagát magára veszi, Jézus, hát ugye azért a bűnbánók azért lépnek be a vízbe, hogy megtisztuljanak a bűntől, de hát Jézusnak nincs szüksége a bűntől való tisztulásra, hiszen ő bűntelen. Sőt, ő tisztítja meg a vizet, ő szenteli meg a vizet és a vizen keresztül az egész világot. És a teológia aztán ki is bontja ezt a fizikai jelenséget felhasználva, hogy a föld vízháztartása az egy. Ha a Jordán folyót mondjuk megszenteli Jézus a maga belépésével, és a Jordán folyó tovább folyik bele a holtengerbe, de a holtengerben aztán a víz az vízpáraként fölmegy a légtérbe, és aztán felhőként ide vagy oda fújja a szél, és a teljes vízháztartás megszentelődik, és attól kezdve az eső is szentelt víz lesz, meg ami leesik a földre, és forrásokként felszínre tör, aztán az eljut a patakokon keresztül a folyókba, a folyamokon keresztül a nagy tengerekbe, tehát hogy minden megszentelődik. Jól lehet, Jézus csak néhány molekulányi, vagy néhány cseppnyi vízhöz ért hozzá, de hát az Isten végtelen hatalma nyilván az egész világra kiterjed. Úgyhogy ebben a fizikai jelenségben, vagy ezzel a fizikai jelenséggel írható le, vagy válik érzékelhetővé, hogy az Isten a világba érkezésével megszenteli az egész világot.
A víz, ahogy már említette, nagyon kulcs szerepet játszik a hagyományokban is. Többek között vízkereszt napján történik meg a Duna megszentelése, amiben ön is minden évben részt vesz. Mesél erről a hagyományról.
Nagyon ősi szokásról van szó, és hozzá köthető az imént említett jézusi belépéshöz. Tudnélik a keleti rítusunkban, de lehet, hogy a rómaiaknál csak azt nem ismerem részletesebben. A rítusunkban a vízszentelésnek egyik kiemelt pontja, amikor a keresztet beleengedjük a vízbe. És ez jelképezi azt a gesztust, azt a mozzanatot, amikor Jézus beszáll a vízbe a keresztel. És aztán mi kiemeljük, egyes pravoszláv szokások szerint a pap beledobja a vízbe a keresztet, és aztán utána a férfiak utána ugranak, és január 6-án el lehet képzelni, milyen jeges vízbe úsznak, és kihozzák a keresztet. Egyébként ehhez kapcsolódóan Tokajban van egy, volt, azt hiszem, ma már ezt nem követik, egy szokás, én még beszéltem azzal az atyával, aki ezt így végezte évről évre, kimentek a tó jegére, az volt a természetes, hogy január 6-án olyan keményre fogy a tisza vize, hogy rá lehet állni. Egyébként hízlalták is a jeget, hogy ezt meg lehessen tenni. Egy léket vágtak, és a léken keresztül szentelték meg a vizet, és abból merítettek, és a tiszából merített víz, hát az volt a szentelt víz, azt vitték a templomba meg a lakásokba. És ezt a kereszt vízbe bocsátását is valóságosan megtette a pap, de nem emelte ki, nem kötötte madzagot, hanem egy vasalt keresztet dobott bele a vízbe, és a halászok minden évben, tavasszal aztán, amikor elolvadt a víz, akkor kiemelték, kihalázták. Nekem mutatta ezt a keresztet, amely, hát nem tudom hány évtizedengen keresztül, vagy ki tudja, évszázadon át, minden évben megjárta a Tisza vizét, és aztán az iszabból fölhozták. Egy nagyon-nagyon érdekes dolognak tartom. Hát itt a Dunán, Duna szentelésnél azért én rákötök a keresztre egy zsineget, és úgy bocsátom be, hogy ne kelljen utánunkorni, és hát egyébként benne is van a szertartásban, hogy háromszor engedjük bele a keresztet a vízbe. Ezt nem én találtam ki, szó sincs róla. Ez egy szintén meglévő Magyarországon élő hagyománynak a fölelevenítése. Tudnélik, fölkutatható, érdemes utána nézni, a televízió archívumában két ilyen filmet is találtam, ahol egyszer talán a szerbek és egyszer az orosz ortodoxok ott tömegesen, de ezer számra ott vannak a Duna partján, és ott végzik el a Duna szentelésnek a szertartását. Hát ezt a számot azóta se sikerült elérni, pár százan szoktak ott lenni, de azért elég szép számmal vannak január 6-án, amikor a főutcáról oda vonulunk a Batthyány térre, az előkészített stégre, és ott megszenteljük a Dunát. Kicsit furcsa ez a jelenet, szoktam is látni az embereket, hogy néznek, hogy kik jönnek itt ez a mi ilyen aranyruhába, én koronával a fejemen, ezüst kereszt a kezemben, meg bottal, hát tehát én szinte szürreális itt a budapesti forgatagban, hogy megjelennek a görögkatolikusok, de ennek az abszurditása valamire rávilágít. Arra, hogy az ember valójában mindig ugyanaz. És ahogy a fiatalok vagy idősebbek rácsodálkoznak erre a, hogy mondjam, oda nem való jelenetre, hogy kik jönnek itt, mi ez a menet, hogy énekelünk, töménezünk, és a arany brokátokba, illetve zöld színű, de aranyal átszőtt egyházi szép ruhákban vonulunk ott a Duna partján, mindig is megvolt ez a rácsodálkozás. Tehát azért én ezt a templomunkban is megélem, hogy a liturgiánk az elámít. Annak van egy olyan furcsa hatása, hogy ez most micsoda. És ez különösen is a gyermekeknél lehet nagyon-nagyon kézzelfoghatóan látni, érzékelni, amikor pici gyermekek vannak egy püspöki liturgián. Hát csodálatos látni azt a tekintetet, hogy nyitott szájjal bámul, hogy ez most micsoda, hogy a gyertya emelkedik, ahogy a tömjén füst, ahogy a csörgős tömjén. Ez egy nagyon mély emberi reakció a liturgiára. Tehát a csodálkozás az ember részéről az valójában arról árulkodik, hogy valami fogalma van az Istenről. A csodálkozás átemel ennek a földi, ismert, általunk bejárható vagy fölismerhető területén túlmutat, amikor az ember csodálkozik, amikor azt mondom, hogy ó, ez Isten élmény. Hogy ez hogyan képződik le az egyes ember lelkében, tehát volt arra példa, hogy gunyolódtak, meg nem tudom, miket csúnyákat is mondtak, éppen arra járók, de ez ritkább, tegyük hozzá, és ráadásul ez sem egyéb, mint transzcendens csodálkozásnak egy ilyen alpári megnyilatkozása. Mert nem tud vele mit kezdeni, és elkezdi gúnyolni. De semmi bántót nem érzek benne, hát ő így reagál, mert neki is furcsa. Na, szóval ennek a furcsasága, az Isten világának a mi világunkba való leszállása, ez mind-mind része a vízszentelésnek, a vízkereszt ünnepének, hogy vegyük észre, hogy az Isten most is itt van közöttünk. Oda mehetnénk utcai ruhába, meg akkor elmondhatjuk az imákat, anélkül is, hogy ilyen külső cécóval cicomáznánk magát az ünnepséget, de messze nem volna olyan dolog. Nem járná át úgy az emberek lelkét, ha kihagynánk ezt a csodálkozó élményt, csodálkozást ébresztő különleges élményt. Na, szóval így történik a Duna szentelése, most már évről évre, szerintem legalább 10 éve, és sokan várják is egyébként, és amit én még nagyon szeretek, hogy ott a Duna vizét a város közepén szenteljük meg. Egyébként sok zöld párti, meg teremtésvédelmért föllépő ember is örömmel köszönti ezt a jelenséget, hogy nekünk meg kell tisztítanunk a vizeket. Nem szabad, hogy beszennyezzük a vizet. És amikor oda megyünk, hogy az imádságunkkal, a kereszt beleeresztésével megszenteljük a vizet, azért ez arra is vonatkozik, hogy meg kell tisztítani az életünket. Tehát a kétségtelen, hogy a bűneinkkel pusztítjuk a környezetet. Mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezt a gyönyörű szép világunkat elcsúfítjuk a környezet szennyezéssel. És megtisztulásra van szüksége a világnak is, a Duna vizének is, az embernek is, és az egyház kész erre, hogy nem valami ötlet alapján, hanem a legősibb hagyományait követve évről évre részesítse az embert ebben az élményben, hogy szükségünk van a megtisztulásra, és igenis meg is tud tisztítani bennünket az Isten.
Maga ez a folyamat a parlamenttel szemben történik. Miért van ennek fontos szerepe, hogy pont a Batthyány téren történik ez a vízszentelés?
Meggyőződésem, hogy ez a gondviselésnek a játéka, tréfája, hiszen első évben mi kerestük az alkalmat, talán ott a első évben még nem a Batthyány téren volt a szentelés, de aztán ott találtunk egy jó stéget, ahova ügyesen ki tudtunk vonulni, és valóban én is úgy élem ezt át, hogy a város közepén, átelemben a parlamentben, hát nem csak a Duna vizét szeretném megtisztítani, hanem a közéletet is, meg a politikát, meg az emberek közgondolkodását, és arra egy szükség van. Tehát nem csak a vizet szennyezzük, hanem a közéletet is, és az emberi kapcsolatokat is szennyezzük, és néha még üzenek is a parlamentbe egy prédikációval, hogy tisztuljon meg a közélet, és nagyon-nagyon fontos, hogy Istenre figyelő emberek vezessék az országunkat. Egyébként hát hadd mondjam el, hogy fontos imádkozni azért, hogy a keleti egyházunk mindig imádkozik az országunk vezetőiért. Annak idején a királyért kellett imádkozni, és velem egykorúak emlékeznek arra, hogy ezt aztán, amikor ugye, kommunizmus volt, ez úgy kihagytuk, nem imádkozunk a királyért, meg hát másért is imádkozunk. Nem tettük jól, mert bárki is irányítja az országot, rászorul az imádságra, függetlenül, hogy milyen gondolkodású, vagy ő maga hívő emberre, vagy sem. Úgyhogy mi mindig, minden liturgián imádkozunk az országunk vezetőiért. Most, amikor nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja tovább vezetni az országot, most is azért kell imádkoznunk, hogy keresztény szemléletű maradjon az ország, és ezért sokan vagyunk, akik minden nap imádkozunk, hogy nem csak hogy keresztény legyen, minél keresztényibb legyen az ország vezetése, úgyhogy az országunk vezetői is nagyon rászorulnak arra, hogy imádkozunk értük.
Ha jól tudom, akkor a szertartásnak van egy olyan része is, amikor megkóstolja a Duna vízét. Ennek mi a szerepe ebben a rituáléban?
Hát azért ezt ki kell igazítanom, mert olyan nincsen, hogy meg kell kóstolni a Duna vizét, hanem a víz megszentelődik, és én ilyenkor valóban lelkesedésemben első mozdulatom az, hogy a megmerített Duna vízből iszok, mint egy jelezve azt, hogy hát itt most megtisztult, tehát most nem kell félni. Ami viszont része ennek a szertartásnak, ez talán a legszebb pillanatok, amikor a végén a megmerített, szentelt Duna vízből merítve mindenkire hintünk, és azt a keresztet, amelyik megmártózott a vízben, az oda jön, és mindenki megcsókolja. Tehát olyankor az arcunkon, az ajkunkon, a ruhánkon érezzük, hogy most minket is átjár ez a víz. Hát most a koronavírus miatt a keresztcsók el fog maradni, viszont a szentelés, az, tehát a vízzel való meghintés, az most is meg fog történni. Igen, ez olyan víz, amitől nem félni kell, hanem hinni abban, hogy ez az életet adja tovább. Aztán kispapok szoktak lelkesen követni engem, hogy akkor ők is beleisznak, minden módjával, tehát azért nem kell túlzásba esni, de valóban inkább csak egy gesztus, egy jelzés arra vonatkozóan, hogy az Isten megszentelő ereje még ezt a sajnos nagyon beszennyezett Dunavizet is át tudja változtatni.
Utolsó gondolatként, hogyan látja, hogy maga a vízkereszt ünnepe mit adhat nekünk, mire taníthat minket?
Hát egyrészt érdemes azon elgondolkodni, hogy ez minden évben megszenteljük. Mondjuk egy hitetlen ember azt mondja, hogy hát minek? Hát egyszer megszentelték, akkor már nem jó. Mindig beszennyezzük újra. És mi szükség van újra megtisztítani a vizet, ahogy mi is mindnyájan újra beszennyeződünk. A katolikus egyház és az ortodox egyház jól ismeri a Szent Gyónásnak a szentségét, amelyet legtöbbször a mosakodáshoz, vagy a tisztálkodáshoz lehet hasonlítani, hogy akkor megtisztulunk, és akkor is ugyanaz a mindenható Isten tisztít meg minket a bűneinktől, mint aki a vízbe leszállva az egész világot megszenteli. Ez tehát az egyik legfontosabb tanulsága, hogy van lehetőségünk megtisztulásra, hogy újra és újra beszennyeződünk, minden jó elhatározás és nemes törekvésünk ellenére, az emberi természet hajlik a bűnre, és újra bűneket követünk el. De mindig van lehetőség a megtisztulásra, amelyet csak Krisztus tud megadni nekünk. Úgyhogy amikor arról beszél Jézus Nikodémusnak, hogy vízből és szentlélekből kell újjászületni, akkor ezzel élnünk kell, az újjászületés lehetőségével. Hinnünk kell abban, hogy újjá lehet születni, és szükség van ehhez az Isten szent lelkére, hogy ő adja nekünk ezt az isteni erőt, amellyel mindig megtisztulhatunk. Ha megvan az emberben ez a szándék, hogy igenis én tisztán akarok élni, akkor nem baj, csúnyát mondom, vagy ilyen meghökkentőt mondok, nem baj, hogy a bűnöket követek el, mert a törekvésem mégis az, hogy az Istenhöz közel jussak. Ez semmiképpen sem felhatalmazás arról, hogy nem baj, hogy a Fülöp atya azt mondta, nem baj, hogy a bűnt követek el. Ez nem felhatalmazás a bűnre, hanem óriási vigasztalás, hogy azokról beszélek, akik törekszenek a tiszta életre, lehet tiszta, vagy legalábbis folyamatosan egyre tisztább életet élni.
Nagyon szépen köszönöm Kocsis Fülöp görög katolikus érsek atyának, hogy itt volt velünk a műsorban, és hogy megosztotta gondolatait velünk vízkereszt ünnepe kapcsán.
Elhangzott műsorunkban Nagy Viktória Angelika beszélgetett Kocsis Fülöp görög katolikus érsekatyával, vízkeresztről és a vízszentelésről.